Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egri érsek szentmisét mutat be ma nemzeti ünnepünkön délelőtt 10 órakor az Egri Bazilikában. A szertartást élőadásban közvetíti a Szent István Rádió. Elhangzik Mozart C-dur koronázási miséje. Kiemelten figyeli az időjárás alakulását az operatív törzs a mai tűzijáték megtartásával kapcsolatban, közölt a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán elmondta, ma reggel 7 órától ülést tart a testület, és minden olyan szervezet, amely részt vesz az ünnepség sorozat lebonyolításában. Hozzátettem, ha kedvezőtlenül alakulna az időjárás, akkor a kora délutáni órákig meghozzák a szükséges döntéseket az esti tűzijáték biztonságos megtartásáról, majd erről tájékoztatni fogják a közvéleményt. A 2012 és 22 közötti 10 év Magyarország történelmének egyik legsikeresebb évtizede volt. Erről beszélt az országgyűlés elnöke Sátor Jóhelyen a Rákóczi Szövetség összmagyar egyetemista táborában tartott előadásában. Kövér László szerint a fejlődést ebben az időszakban a koronavírus járvány sem tudta meggátolni, a háború viszont olyan csapást mért egész Európára és benne Magyarországra is, amelynek végső kimenetelét, következményeit ma még nem látni. A házelnök megfogalmazása szerint ma a háborúpártiak politikai és pszichológiai terrorja uralkodik Európában, és abból, hogy a magyar kormány az álláspontját egyedül foglalja el, komoly hátrányai is származnak az országnak. Kiemeltem, a munkaerő utánpótlás szempontjából meg kell próbálni talpra állítani demográfiailag az európai társadalmakat, hogy legalább önmaguk fenntartására képesek legyenek. Szerinte a politika olyan, amiben a fiataloknak nem csak 4 évente a szavazásokon, hanem a köztes időszakokban is aktívan részt kellene venniük, mert ezzel sokat tudnak segíteni a saját sorsukon. Kiemelt fontosságú Németország és Magyarország egymáshoz való viszonya szövetségesi és stratégiai szempontból is, mondta a magyar köztársasági elnök Sopronban, miután a Pán-Európai Piknik 35. évfordulója alkalmából megbeszélés folytatott Frank-Walter Steinmeier német államfővel a Városházán. Sólyog Tamás háláját és köszönetét fejezte ki a piknik szervezőinek, lebonyolítóinak és részvevőinek. Kitért arra, a német vállalatok a legaktívabb magyarországi befektetői csoporttá váltak. Frank-Walter Steinmeier elmondta, a kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében az eszmecserét októberben Krakkóban folytatják, emellett a magyar köztársasági elnököt meghívta Berlinbe is. Az oroszországi Kurszki régióba történt ukrán behatolással az a cél, hogy létrehozzanak egy ütköző zónát, amivel megakadályozhatják a további orosz támadásokat a határon túlról, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij beszédében úgy fogalmazott, most az elsődleges feladat a lehető legtöbb orosz háborús potenciál elpusztítása és a maximális ellentámadási akciók végrehajtása. Továbbra is átlátható nemzetközi vizsgálatot sürget és érdemi válaszokat vár Németországtól az északi áramlat gázvezetékek elleni 2022-es támadás ügyében az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov azt hangsúlyozta, Moszkva már hivatalos panaszt nyújtott be a merényletek berlini kivizsgálás ellen. Az orosz diplomácia irányítója azt mondta, Berlinnek fel kell hagynia a tények elhallgatásával, és egyben úgy vélte, az ukránok egyedül amerikai segítség nélkül nem tudták volna végrehajtani a szabotázs akciót. Izrael továbbra is ragaszkodik az új amerikai javaslathoz a tűzszünet és a túszcsere ügyében. A Hamász előzőleg elutasította az indítványt. Az izraeli miniszterelnöki hivatal azután adott ki közleményt, hogy Antony Blinken amerikai külügyminiszter és Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök több óránát tárgyalt Jeruzsálemben. A Hamász Netanyahu izraeli miniszterelnököt tartja felelősnek a megállapodás késleltetéséért. Az ENSZ a humanitárius munkások és a civilek védelmét követeli a humanitárius világnapon. A közlemény szerint az ENSZ által koordinált humanitárius műveletek tavaly több mint 140 millió embernek nyújtottak életmentő segítséget. Ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy eddig 2023 volt a leghalálosabb év a történelemben a humanitárius munkások számára. Elért az északi sarkot a tudási égtörője elnevezésű diák expedíció egy orosz atomi égtörő fedélzetén. A küldöttség magyar résztvevője Varga Levente, a Kőrösi Csoma Sándor két tanítási nyelvű baptista gimnázium tanulója kitűzte a magyar lobogót is, közölte a Rosszatom. Végül az időjárásról. Általában sokat süt a nap, de a gomoly felhőkből ma is előfordulhatnak záporok, zivatarok, sokfelé megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és áldott szép ünnepet kívánok ma, 2024. augusztus 20-án. A zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikai munkatárs Kovaszinger Jenő, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szó műsorainkról és műsorváltozásainkról. Rövidesen a műsorismertetést követően a mai naphoz igazodva Farkas Erzsébet korábbi riportjaiból válogatunk. Elsőként a mára már legendássá vált Vas András besenyőtelki pékségébe látogatunk, majd a folytatásban Szívós Győző beőrülő főmolnárt hallják különleges szakmája szeretetéről. Most rövid ajánlónkban Vas András sütőipari technikus beszél.
Úgy tapasztalom, hogy van egy olyan réteg még, akik megfelelően tisztelik a kenyeret, mert dolgoztak nem csak ebben a szakmában, hanem a vetés, aratás, cséplés, tehát ezt a munkafolyamatot ismerik. És ezért tudják, hogy ez egy nagyon nehéz munkával járó folyamat, és megadják a tiszteletet a kenyérnek. Hiszen a régi parasztember, a régi falusi ember úgy hívta a búzát, hogy élet. És nem csak a búzát, hanem a kenyeret is. Úgy mondták, hogy az élet.
9 órakor híreket mondunk, majd egymás közt. A mai műsorban Kató Bellavics Ágota és Kató Csaba arról beszél, hogyan lehet az internetet használni az evangelizációban.
Nézzük akkor most egy közösen rá, hogy az internet az veszély, ellenség, vagy lehet nagyon jól használni, vagy lehetőség is. Mit gondoltok 2008-ban, kit akartak a legtöbben megismerni a Google kereső programjában? Mit írtak be? Kire voltak a legkíváncsiabbak az emberek? Alkonyatfilm, aztán Teréz anya, kicsit vallásosodtunk. Jó, engem nagyon meglepett a válasz. Ki az Isten?
9 órától külön műsort sugároznak kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink. Ebben elsősorban az akkumulátorok kínai monopóliumáról, a zöld erőforrások illúziójáról és a Rotterdamban álló eladatlan elektromos autókról hallják Németh József Lukács biofizikust, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanárát.
Magunkat verjük át, mert tényleg azzal, hogyha az egész mindenséget, tehát az egész közúti közlekedést most azonnal fognánk és teljes egészében elektromosra cserélnénk, és mindeközben még az elektromos hálózatnak csak ezeket a gépeket ellátó részét azt is alacsony szén-dioxid kibocsátásúra cserélnénk, akkor megszabadulnánk 5%-ától a kibocsátásunknak.
Tokai adunk 9 órától kilátó című műsorunkkal jelentkezik, és ebben Kerényi Lajos atya piarista szerzetessel és Varga Béla sajóládi plébánossal készített beszélgetéseinket hallhatják. Ezek az Egerszalóki ifjúsági találkozón és lelki gyakorlaton készültek. A jelenlegben Kerényi Lajos piarista atya szólal meg.
Keresztények küldött nem csak a papoké, a keresztényeké, hogy az embereknek a szemét fölemelni az ég felé, a tanukkal, a mosolyjal, becsületes szép élettel, életpéldával, és akkor mindig szebb lesz a világ.
10 órától ünnepi szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából, utána Cseperedő. És a műsorunkban Szabó Tímeával, az Egri Sakk és RSG Sportklub vezetőedzőjével beszélget Beret Renáta.
Szerintem ez a legszebb női sportág, de viszont a legnehezebb is. Tehát nagyon-nagyon sok mindennek kell ahhoz összejönni, hogy valaki itt eredményes legyen. Érdekes módon vidéken kevésbé népszerű. Pesten elképesztően sok gyermek van, tehát ott egy egyesületben ilyen százas nagyságrendű versenyző van, meg nagyon sok egyesület van vidéken. Hát körülbelül szerintem egy olyan 6-7 egyesület működik.
Fél 12-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napimáját is. Délben a harangszó alatt elimádkozzuk az Úrangyalát. Kedves hallgatóink, műsorainkhoz mindannyiuknak tartalmas időtöltést kívánok.
Szavát vallom én. Bárki vessen követ rám, ez itt az én hazám. A mezők útját járom én.
Reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai adásunk a kenyérről, a jó kenyérről szól. mert augusztus 20-a nemzeti ünnepünk mellett egyben az új kenyér ünnepe is. Az új kenyér ünnepét 1949 óta tartjuk. Bár bevezetése politikai akarat és nem szokás vagy néphagyomány útján történt, az idézőjeles mesterséges hagyomány találkozott a szélesebb rétegek értékrendjével, így elfogadott hagyománnyá vált ünneplésem. A kenyér az életet, a megélhetést, az otthont jelenti. A nemzeti színű szalaggal átkötött kenyérrel azt fejezzük ki, hogy a haza és az élet összekapcsolódik. Mai műsorunkban korábbi riportjaimból válogatunk. Elsőként Vas Andrással beszélgetek. Ez a riport ma már szinte archívnak számít, mert be se nyúlt el ki pékssége, már a múlté. Akik vásároltak ott valaha, tudják, hogy a pékség főként az ott sütött óriás kiflik révén volt messze földön híres. Szóljon akkor a Vas Andrással évekkel ezelőtt készített riportom. Augusztus 20-a államalapító Szent István királyunk ünnepe mellett az új kenyér ünnepe is. Éppen ezért kerestem meg egy olyan szakembert, aki a mai világban is finom kenyerek készítésével, sütésével is foglalkozik, és természetesen pékáruk készítésével is.
Igen, hát az élelmiszerfői technikumban végeztem Budapesten, a Izabella utcában volt egy ilyen iskola még annak idején, anno. Sütőipari vállalkozóként 1992 óta dolgozok, akkor építettem ezt a pékséget itt Besenyőtelken a szülőfalomba. Addig Egerbe vendéglátóiparban dolgoztam 25 éven át. 1992-ben, mikor megépítettem ezt a pékséget, akkor elhatároztam, hogy a régi technológia szerint fogom sütni a sütőipari termékeket úgy, ahogy annó tanultam. Tehát ez azt jelenti, hogy a most besenyőtelki pékségbe készülő kenyerek is mind kovászos technológiával, tehát valóban házi jellegű kenyeret sütünk, kovászos technológiával készülnek a kenyereink. Ennek a folyamata a következő képen volt. Beragasztották a teknőbe a kenyeret, utána egy óra tésztaérés volt, és a egy órás tésztaérés után szaggatták ki a szakajtókba a kenyeret, abba is kelt egy órát, és utána vetették be a kemencébe. Mi most ugyanezt a technológiát, és amióta én ezt a vállalkozást üzemeltetem, azóta csak ezzel a technológiával dolgozunk. Tehát a beragasztás után van egy tésztaérlelő csészénk, ahol egy órát érik a tészta. Na most, a tésztaérés az egy nagyon fontos folyamata a kenyérsütésnek, azért szerintem talán az egyik legfontosabb, mert ez az az időszak, amikor kialakul a sikérváz, kialakul a kenyérnek az aromája, tehát az íz és az amatanyagok a kenyérbe lezajló mikrobiológiai folyamatokon keresztül itt alakul ki. És még el ne felejtsem, hogy a dagasztásnál kétféle kovászt használunk, egy hosszú érésű és egy rövid érésű kovász. Tehát kovász nélkül kenyeret nem sütünk. Éppen ezért én lényegesen kevesebb élesztőt használok, mint azok a pékségek, akik nem ezzel a technológiával dolgoznak. Tudnék, a mostani korszerű pékségekben már kelesztőkamra van, ahol beragasztják a tésztát, rögtön kiformázzák, kimérik arra a súlyra, amelyet akarnak sütni, és utána szakajtóba teszik, betolják ebbe a kelesztőkamrába, ahol hőmérsékletet, páratartalmat lehet állítani, és akkor meg kell egy óra alatt, vagy fél óra alatt, utána rögtön teszik a kemencébe, sütik ki. Tehát én ezeket a kenyereket gyors talpaló kenyereknek nevezem.
Szükséges a finom kenyérhez a megfelelő idő. Tehát, hogy a kovász is megérlelődjön és megdagadjon az a bizonyos kenyértészta. Mindennek megvan a maga ideje.
Mi a egy óra tésztaérés után kezdjük el feladni és formázni a kenyeret.
És egymás után ki vannak fejlesztve, hogy úgymond a kenyérkészítés lépései?
Nagyon fontos, minden kenyérkészítésnek természetesen megvan a folyamata, de nagyon fontos, hogy én ragaszkodok a hagyományos kenyér minőségéhez, és éppen ezért is tudom azt mondani, hogy az én kenyerem az nem savanyodik meg egy-két napon belül, hanem valóban tartja a minőségét több napon keresztül. Ez nem azt jelenti persze, hogy arra biztatom az embereket, hogy több napos kenyeret egyenek, de lényegesen ezzel a technológiával, tehát kovászos technológiával és tésztaérési folyamatot betartva, lényegesen kevesebb élesztő mennyiség kell a kenyér gyártásához, mint ezekhez a úgynevezett gyors talpaló kenyerekhez. Mert ott azra megy a technológia, hogy sok élesztő gyorsan megkeljen. Nálam viszont lényegesen kevesebb élesztővel, hogy úgy mondjam, megadjuk a módját a kenyérsütésnek. Tehát betartjuk azt a régi technológiát, ami az én kenyeremre az van ráírva, hogy házi jellegű kenyér.
És ha nem ezt a technológiát alkalmaznám, és nem ezt a technológia szerint sütném a kenyeremet, akkor nem lenne házi jellegű kenyér. Csak rá lenne írva.
Ezek a gyors talpaló kenyerek, ha fogalmazok most már én is így, mint ahogy ön, kölcsönveszem öntől ezt a kifejezést, nem is olyan tartósak.
Nem tartósak. Azok a kenyerek nem tartósak, igen, hamar meg savanyodnak, úgy mondjam, penészednek. Mi megadjuk a módját a kenyérsütésnek igazán valóban. Betartjuk azt a technológiát, ami a jó kenyér készítéséhez valóban szükséges.
És az öngyártási technológiájával mennyi idő alatt készül el egy kenyér?
A dagasztás kezdetétől számítva nálam 3,5-4 órán belül van kész kenyér. Mert, amint mondtam, a dagasztás az legalább 20 perc, utána egy órás tésztaérés, utána a feladás az szintén egy ilyen 20 perc, utána egy óra kelés a szakajtóba, tehát ott a formába, és utána pedig a kisütés az szintén 3/4 óra vagy 50 perc, és ez, hogyha ezt összeadjuk, akkor ez 3,5-4 óra hossza között jön ki.
Milyen kiszerelésben kaphatók önnél a kenyerek? 1 kilós, 1,5 kilós, 2 kilós?
Általam sütött kenyereknek a legnagyobb mennyisége az kilós, mert erre van igény. De most utóbbi időben már nagyon nagy igény van a 1,5 kilós vekni kenyérre, tehát mi azt is veknibe csináljuk, a 1,5 kilós kenyeret gyártjuk, és 2 kilós kenyeret is gyártunk még, de nagyon lecsökkent a utóbbi időben már erre az igény. De vannak még olyan régi falusi vevőink, akik ezekhez ragaszkodnak, ezekhez a nagy régi 2 kilós kenyerekhez, és amint ön is látta itt előtte, mert nem titok, hogy bemutattam itt önnek a 2 kilós, az általunk sütött 2 kilós kenyeret. Én azt gondolom, hogy nagyon szép és esztétikus kenyér volt. És
megerősíthetem, valóban. Nagyon gusta volt, hiszen egy kenyérnél nagyon fontos az is, hogy az embernek a látvány is szinte már örömet nyújtson.
Természetesen, hogy a minden árunál, de a kenyérnél is a vizualitás az nagyon fontos, mert amikor ránéz a kenyérre a vevő, és látja, hogy az nem elég dombos, hanem lapos, vagy esetleg nagyon éget, vagy nem eléggé sült, mert ilyen is van, akkor természetesen, hogy nem veszi meg, és rajta marad a nyakamon. Tehát olyan kenyeret kell sütnünk, amire igény van, és maximálisan törekszünk a jó minőségre, és éppen ezért is tudtunk talpon maradni még eddig.
Többször említettem, hogy az én kenyerem az én általam készített kenyér. Hát most nagyon nehéz kéréssel fordulok önhöz, mert az ízekről beszélni nagyon nehéz. De mégis, ha meg kellene fogalmazni, hogy milyen az ön kenyere, milyen a finom Vas András féle besenyőtelki kenyér, akkor hogyan tudnánk ezt szavakkal leírni?
Hát igen, valóban elég nehéz az ízekről beszélni, mert lényegesen egyszerűbb, hogyha megkóstolja az ember, és akkor megfelelő savfok, megfelelő sótartalom, és ezen kívül természetesen, hogy a tészta érés során kialakult íz és zamatanyagok, amik a nem lehet másként mondani, hogy kenyéríz, tehát adalékanyagot minimálisat használunk.
Ez nagyon fontos kérdés, főleg a mai világon, amikor oly sok mindent hallatunk, hogy az élelmiszeriparban milyen problémák vannak az adalékanyagok használatával kapcsolatosan. Ön akkor ezt lecsökkentette a legminimálisabb szintre?
Az adalékanyagot minimális szintre csökkentettük, 0,02%-ot használunk lisztmennyiségre számítva. Tehát ami azt jelenti, hogy a technológiai folyamatnak a pontos betartásával pótoljuk azt, tehát a térfogatnak a növelését, mint amit mások esetleg térfogat növelő szerekkel érnek el. Mi viszont a technológiának a betartásával. És éppen ezért is nálam nem fordult elő, és megnéztem most mindenféle médiában jelentkező N412-es mizériával kapcsolatban, megnéztem, egyetlen egy olyan anyag nincs az üzem területén, amelyikben N412 lenne. Egyáltalán nincs ilyen anyagunk, tehát nem használunk ilyen térfogatnövelő és ilyen állagjavító adalékanyagokat, csak teljesen minimális mennyiségben.
Milyen lisztből készíthető a legfinomabb kenyér? Több éves tapasztalata önnek mit mond erre a kérdésre?
Az én véleményem az, hogy a kenyeret is, a jó házi jellegű kenyeret többféle lisztből kell készíteni, tehát nem egyféle lisztből. Én 3 féle lisztet használok, és minden kenyeremben 3 féle liszt van. Akik ismerik a lisztet valamelyest, azoknak mond valamit az, hogy BL55-ös, tehát ez a finom liszt, ebből használunk 30%-ot, 60% 80-as, tehát BL80-as, búzaliszt 80-as, és 112-es teljes kiürülésű lisztet is használunk minden dagasztáshoz. Tehát 55-ös, 80-as és 112-es lisztből sütjük a kenyerünket.
Erezd meg a Úr Krisztus, hadd szükség a
Annak idején olyan szép szokás volt még nagymamáink korában, hogy amikor hazavitte az ember a kenyeret, akkor természetesen keresztet vetett és úgy szegte meg. Ezt önök itt az üzletben mennyire tudják még mind a mai napig alkalmazni, és mi az ön tapasztalata szakemberként? Valóban az emberek még gondolnak a kenyér megszelésekor arra, hogy hálát adjanak a jó Istennek, hiszen az egyik legfontosabb imádságunkban, a mi atyánkban is benne van, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Mennyire él ez a mai korban?
Én úgy látom, hogy mint ahogy minden, az élet minden területén a manapság, az erkölcs és a tisztesség az sajnos eléggé felhígult, meglazult. Én vallásom a gyakorló, hívő ember vagyok, katolikus, az Egri Bazilikába járok minden vasárnap templomba. Én természetesen, hogyha megszegek kenyeret, akkor előtte ugyanúgy, ahogy az édesapám tette, a késsel keresztet rajzolok rá, és utána szegem meg. Úgy tapasztalom, hogy van egy olyan réteg még, akik megfelelően tisztelik a kenyeret, mert dolgoztak nem csak ebben a szakmában, hanem a vetés, aratás, cséplés, tehát ezt a munkafolyamatot ismerik. És ezért tudják, hogy ez egy nagyon nehéz munkával járó folyamat, és megadják a tiszteletet a kenyérnek. Hiszen a régi parasztember, a régi falusi ember úgy hívta a búzát, hogy élet. És nem csak a búzát, hanem a kenyeret is. Úgy mondták, hogy az élet. És valóban így van, hogy most sajnos fölnőtt már egy olyan, nem egy, hanem több olyan generáció, aki nem adja meg ezt az igazi tiszteletet a kenyérnek se, és annak se esetleg, aki készíti. És ha valaki nem adja meg a tiszteletet az életnek, akkor bizony olyan dolgokat követel ellene, ami az én értékrendemmel nem egyezik.
Nagyon örülök, hogy megemlítette a kenyérnek járó tiszteletet, hiszen régen még olyan szokás is volt, hogyha leejtettünk egy darabot a kenyérből, akkor felvettük és megcsókoltuk.
Ezt én még mai napig is így csinálom, mert ha véletlenül, bár nem nagyon fordul elő ilyen, de ha véletlenül leesik kenyér, akkor igenis fölveszem, és utána megpuszilom, és utána aztán oda kerül esetleg, ahová éppen való.
A kenyéren túl, mivel pékségben beszélgetünk, természetesen zsemlét és kiflit is készítenek önök. Ezekről a péksüteményekről mit mondhatunk el?
Igen, hát természetesen, hogy manapság már egy pékségben nem csak kenyérre és más péksüteményre is szükség van, igény van. A kiflit például olyan technológiával sütjük, amit annak idején a 60-as években én tanultam, Pesten a századosúzdi kenyérgyárba. Tehát az én kiflieim szintén azt tudom mondani, mint a kenyeremre, hogy nem térfogat növelő szereknek köszönheti, és nem is olyan nagy térfogatú és könnyű, és ráfújok és elrepül, hanem anyag van benne. A régi technológia szerint sütjük a kiflit is, és a zsemlét is. Tehát a zsemlénben is anyag van, és nem felfújt, és nem olyan, hogy egy nap után összenyomom, és akkor korpa lesz belőle, hanem még bizony egy nap után is kirúgja magát, és visszanyeri az eredeti térfogatát. A zsemlénk is, és a kiflink is nem a mostani divatos technológia szerint készülnek, hanem valóban még ezek is a régi technológia szerint készülő termékeink. Kenyér, zsemle, kiflin kívül még kalácsféléket is sütünk. Az szintén hagyományos módszerrel, a lisztből készítjük, és nem kalácsporokból, hanem bedagasztjuk, és tojásporból készült oldattal kenjük meg a tetejét, tehát a fényét, és azzal is dagasztjuk, tojásport használunk. A kalácsaink is igazi házi jellegűek. Arra ugyan nincs ráírva, mint a kenyerünkre, de a házi jellegű technológiával készülnek, és valóban házi jellegű minőségűek is.
Annak idején, amikor sütőipari technikusként végzett, akkor mi miatt döntött emellett a szakma és hivatás mellett? Sőt, mi több, mi miatt döntött a pékség és a péksütemények a kenyérkészítés mellett?
Édesapám szakmája hentes volt, tehát az élelmiszeripar egyik ágát volt a mestersége. Az én gyerekkoromban nem találkoztam ilyen műszaki környezettel, nem volt sok a csavarhúzó, meg kulcs, meg ilyesmi a kezembe, és nem igazán volt nagy műszaki érzékem. Kedvem volt az élelmiszeriparhoz, és akkor annak idején, amikor ebbe a technikumban jelentkeztem, és nagy örömmel fölvettek, akkor ez egy olyan iskola volt, ahol az élelmiszeriparnak több ágát megtanultuk, és az alapokat, a szerves kémiát, azt nagyon, és ezen kívül mondom, még gyakorlati képzést is adott, mert ez olyan iskola volt, hogy 4 nap iskolai órákon voltunk, és minden héten 2 napot pedig vagy laboratóriumban, vagy pedig termelőüzembe. És gyakorlatban is megtanultuk a szakmát, és én nagyon megszerettem, és utána vendéglátóiparban dolgoztam ugyan Egerbe, de ott is az élelmiszeriparral kapcsolatban természetesen, mert melegkonyhás éttermeket vezettem, illetve helyettes voltam. amikor a rendszerváltás után lehetőség adódott arra, hogy vállalkozóként dolgozzak tovább, én nem kényszervállalkozó vagyok, hanem azért választottam ezt a lehetőséget, hogy tudtam, hogy egy 3000 fő fölötti községnek szüksége van egy olyan élelmiszeripari termelőüzemre, mert ez egy termelőüzem, egyetlen élelmiszeripari termelőüzeme Besenyőteleknek, ahol igazán azokat a termékeket készítik, amikre igény van egy falusi embernek. Annak idején én teljesen tudatosan választottam azt, hogy Besenyőtelken pékséget építek, mert úgy éreztem, hogy a falu lakossága szempontjából ez egy hiányterület. És én megpróbáltam ezt a területet egy kicsit betölteni.
És az évek elmúltával nem bánta meg?
Egy pillanatig se bántam meg, mert örömet lelek a munkába, nagyon sokat dolgozok, mert azt tudni kell, hogy a pékség egy nagyon munkaigényes munkaterület, szakma. Én minden nap hajnal 3:30-kor kelek, és 4 órakor már 4 óra előtt elkezdem a munkát, és este bizony 9 óra előtt nem fejezem be. És közben a vállalkozással kapcsolatos mindennapi teendőimet végzem, nagyon-nagyon kevés szabadidővel, de én munkára lettem nevelve, és örömet is lelek a munkába, bár azt mondom, hogy nem vagyok munkamániás, mert az már egy kicsit káros az ember számára a munkamánia, de nagyon sokat dolgozok, ugyanakkor mellette természetesen, hogy igyekszek megtalálni a élet örömeit is, utazni nagyon szeretek, és általában ezeket a utazásaimat összekötöttem a szakmai továbbfejlődéssel kapcsolatosan. Tudnék, különböző helyeken, a világ különböző nagyvárosaiban rendeznek sütőipari világkiállításokat. Én Melbourne-be, Ausztráliában például sütőipari világkiállításon voltam, Rio de Janeiro-ba sütőipari világkiállításon voltam, Las Vegas-ba, Amerikai Egyesült Államokban sütőipari világkiállításon voltam, és természetesen, hogy a szakmai érdeklődés mellett másra is volt időnk, lehetőségünk, és megismertünk idegen kultúrákat, ami meglehetősen alakította az embernek a szemléletét. Ezen kívül minden évben 2-3-szor járok Erdélybe, ott is vannak szakmai kapcsolataim, tehát sütőipari szimpóziumon vettem részt, és ottani pékekkel alakult ki baráti kapcsolat, ahol kölcsönösen meglátogatjuk egymás üzemeit, én az övéket, ők az enyémet, és egymásnak átadunk olyan tapasztalatokat, amik Erdélyben beváltak, és ők is alkalmaznak olyan fogásokat, amik nálunk beváltak, és ott is a ottani magyar embereknek az igényeit ki tudják elégíteni.
A kenyér az nagyon fontos a mindennapi táplálkozásunkban, elvitathatatlanul, első helyen áll mindenki táplálkozásában, még akár a lisztérzékenyek esetében is, hiszen ők is tudnak olyan kenyereket készíteni, amely olyan típusú alapanyagokból készül, melyeket ők is ehetnek. Önnek a kedvenc étele a kenyér, a zsemle és a kifli, és egyáltalán az ön pékség által előállított péksütemények?
Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, szeretném elmondani még, mivel a kérdés elején elhangzott, hogy egyéb termék. Rozskenyeret is sütünk, rozslisztből, és nem színező anyaggal színezzük a rozskenyeret, hanem valóban rozslisztből készítjük a rozskenyeret, és akinek olyan igénye van, hogy esetleg diétás, vagy pedig lisztérzékenység, az örömmel veszi a rozskenyereinket, és azt fogyasztja. Én természetesen, hogy én a kenyeret szeretem a legjobban. A kiflijét is szeretem, azt a kiflit, amit én sütök, azt, amit más pékségek sütnek, azt nem igazán szoktam megenni, mert nagy terjedelmű, nagy térfogatú, és lesír róla, hogy adalékanyaggal felfújtatott kifli. De természetesen én, mint régi falusi gyerek, a kenyér a mindenek előtt a kedvenc péksüteményem, hogy így mondjam.
Köszönöm szépen a beszélgetést Vas Andrásnak, és kívánom, hogy a Jóisten adjon még önnek sok erőt, egészséget ahhoz, hogy sokáig készíthessen még finom kenyereket, péksüteményeket az emberek örömére.
Köszönöm a jó kívánságot, hitem erős, erkölcsem tiszta, és remélem, hogy jó Isten áldását adja további munkámra is.
Az elhangzott riportban Vas Andrással beszélgettem a mára már legendássá vált Besenyőtelki pékségében.
Én a gabonát apró likorestával megrestáltam, zsákba töltöttem, béfogtam 2 ökröt, s elvittem a szántóföld végére. Ott megállottam. Az ökörnek azt mondtam, hó, s megindultam, szántani kezdtem vasekével a fődet. A fődet fölszántottam, a gabonát elhintettem, vasfogú boronával elboronáltam, bévegyült a fődbe a gabona. Kinő, fejet hajt, nagyra nő, megérik, learatom. Kévébe kötöm, kalandjába rakom, szekervel hazahordom, csűrbe rakom. Nagy botokval kicsépelem, zsákba töltöm, s a malomba viszem. Na te búza, két kő közt megsúroltatlak, liszt lesz belőled. Hazaviszlek, kovászt csinálok, megdagasztom kenyérnek. Uram Istenem, áld meg, szenteld meg, szaporítsd meg, növeld meg. Segíts, hogy sikerüljön a kenyér. A kemencét megtüzelem, a tüzet kihúzom, né, meg kell a tészta. Keresztet vetek, Rea, bévetem a kemencébe, megsütöm, kenyérnek sütöm, hogy megegyük.
Vízimalmok a Kistapolcán, 100-200 éves öregek, mohos, lapátos kerekek. Molnár szerettem volna lenni, dalos, csókos, malomról malomra vándorló, vidám Molnár legény. Idéztem ezeket a gondolatokat Erdélyi József egyik verséből, és idéztem még ezeket a szavakat mai műsorom vendégétől, szívós, győző, beörlő fő Molnártól is, akivel életéről és munkája szeretetéről beszélgetek. Különleges szakmájáról kíváncsiskodok, már csak azért is különleges, hiszen manapság egyre kevesebb Molnárral, fő Molnárral ülhetek lebeszélgetni. Ön még ezen szakma egyik jeles képviselője. Kezdjük pályafutása elején a beszélgetésünket. Hogyan is emlékszik vissza a gyermek éveire és a pályaválasztás éveire? Miért emellett a szakma mellett döntött?
Igen, sajnos egyre kevesebben vagyunk. Hát úgy szokták mondani, hogy én a lisztes ládába születtem. Édesapám a keresztnevemet már azért kaptam, hogy ő akkor eldöntötte, hogy ezt a szakmát folytassam. Ennek egy mondatban annyi a története, hogy a hajdunálási Csiha Malom, a Csiha Győző egy malom gépészmérnök volt, aki saját magának épített abban az így 30-as években egy korszerű, tényleg legkorszerűbb malmot, ami mai napig is átépítve most már üzemel. Innen van a nevem és a pályaválasztásom. Öreg Molnárok meg úgy szokták mondani, hogy mindig ugye malom telepén lévő szolgálati lakásba értem, hogy a lisztes ládába születtem, tehát a óvodás koromban már bejáratos voltam a malomba.
Édesapja tehát eldöntötte, hogy mit szeretne önből Igen. idézőjelben nevelni Igen. és faragni. Aztán amikor a pályaválasztás elé került, akkor önben is már ez a irányultság megvolt?
Igyekeztek is azt hiszem így nevelni. Tehát én már általános 7. koromban Komádi még gőzmalom volt abban az időben. Én már ott a iskola szünetben segédfűtő voltam, ez ugye azt jelentette, hogy két kazán után a pincébe ki kellett hordani a salakot, a szenetbe hordani, meg a csepüt, és ez igen nehéz feladat volt abban az időben. És ami hozzátartozott, hogy a gyönyörű gőzgépet csodáltam, milyen szép tisztaság van, meg amit még nagyon szerettem, hogy áramfejlesztés volt, és minden szilveszterkor a főgépésznek segíthettem, hogy kikapcsoltuk az áramot éjfélkor, mert ugye a faluba éjfélkor az áramot el lett oltva. Ma pedig már, ha ugrok egy nagy lépcsőt, ha már eszportra dolgoztunk Nigériában, Magyar Malomba, német áramfejlesztőt kellett venni, mert gyárak megszűntek. Hát ennyi a pályaválasztásomról, és édesapám ugye 56-ba felvitt a malomipari technikumba, ahol előtte felvételi volt, ez a Bánki Donát gépiparival volt egy épületben, és 56-ba kezdtem, tehát megértem az 56-os forradalmat, Budán volt a kollégiumunk, Óbudán, most is hálával gondolunk a Fodor István nevű kollégium igazgatóra, aki végig ott volt velünk éjjel-nappal, és utána 1960-ban a technikumot elvégeztem.
A technikumban mire tanították meg önöket?
Nagyon sok mindenre, tehát még tanítottak, azt gondolom, egyszer a mérnök előadó bejáró tanáraink a szakma szeretetre is, a legnagyobb mérnök tanárok jártak be, ilyen Pénzes István, őse él már, Leidenbach József, aki egy különös egyéniség volt, szakgéptanra, technológiát, anyagismeretet tanított, ki is fejtette, hogy aki ezt az iskolát elvégzi, annak helye van a szakmában, vezetőhelye, tehát ő amellett kiállt az elvei mellett, és szerettük is. Nem lehetett kitalálni, hogy mikor felelünk, az sose, és a feleletünk áll a 2 órát tartott. közben az osztálynak nagyon figyelni kellett, mert ha valamit nem tudott a kint lévő, akkor felszólított valakit, és az ugyanúgy kapta jegyet. Ajánlmondata az volt, hogy a jóisten tudja ötösre, talán ő négyesre, ti meg majd meglátjuk. És így tanított bennünket 4 évig, de emellett mindent tudott. Tehát ha kézilabda meccsen gólt dobtunk, vagy valami, az ő avval kezdte, hogy gratulált annak. Aki valamit tett, azt figyelembe vette.
Néhány mondattal illusztráljuk és magyarázzuk meg a kedves hallgatóknak azt, hogy mit is kell tudnia egy beörlőnek, egy molnárnak, egy főmolnárnak, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie, mit jelent ez a szakma?
A én időmben még, tehát az öreg szakmunkás szakemberek azt mondták, hogy a molnár szakma az félig asztalos, félig lakatos, és a harmadik teljes egészében molnár. Ez azt jelentette, hogy tanulnunk kellett általános géptant, a szakgéptant, és hát kellett tanulni az gyártástechnológiát, gyártmánytechnológiát és üzemtechnológiát. Főleg a buza előkészítés egy főművelet, ahol magát a buzahalmazt meg kell tisztítani, utána magát a buzaszemet meg kell tisztítani, és ezután történik a tulajdonképpeni őrlés. Utána még mindig van egy készárúüzem, ahol vagy zsákos, vagy ömlesztett készárú szállítással fejeződik be a termelés. Tehát fiatal koromban az öreg főmolnárok azt mondták, hogy a csepeli gépgyár nincs ilyen fejlesztő, hogy bemegy az acél, azt a végén kijön a bicikli. Hát egy komolyra fordítva. Tehát azért a technológia tényleg egy gyönyörű dolog. Mert ehhez kell aztán megfelelő rutin, meg elméleti felkészültség, hogy a választott gyártás technológiát megfelelő gépekkel és segédberendezésekkel válasszam ki. Ugyanakkor még ez tisztába kell lenni az erős áram üzembetartásához és a elektronika, tehát itt már a vezérléstől bármiék.
Hallgatva önt, meg kell, hogy állapítsam, nagyon összetett szakma és foglalkozás ez.
Igen, és gyakorlatot igényel, tehát az iskolai felkészítés az sokat jelentett. Említett tanárainktól, Pénzes István például, ő volt a malomgépgyár fő tervezője, a szakrajzot például a szabadkai malmon tervein tanultuk, amit hadisarcba építettünk Jugoszláviának 8 új malmot. Rengeteg malmot terveztek Irakba, erre arra magyar malmokat külföldre, és ezt Pézes István volt mindig a fő tervező vagy tervezés osztályvezető. Tehát így azt is mondhatom, hogy szerencsénk is volt, hogy kitanított bennünket az iskolába.
Életének, pályafutásának főbb állomásait javaslom, hogy most ismertessük. Az iskolából kikerülve először a dombovári malomhoz került.
Igen, tehát a dombovári malom ugye egy kötelező volt 1 év gyakorlat, ami hasznos is volt. A dombovári malom az 30-as években épült, egy gyönyörű telephely, gyönyörű épület, Herceg Eszterházy építette azért, hogy a saját cselédségének őröljön. Tulajdonképpen egy nagy malom volt benne egy rozsmalom, ami 2,5 vagon per 24 óra teljesítményű volt, és volt benne egy 5 vagy 6 vagonos bozamalom, 24 órás teljesítménybe. Tehát ez nagyon jó gyakorló hely volt, mert egyből kétfajta őrlésből szerezhetett az ember gyakorlatot, és nyilván kezdték a koptatóba, ami ugye a malomba azért porosabb hely volt, ahol a silóba beindul a buza, ott még por van, de utána a koptatás az már a buzának az előkészítése. Mikor ezt az ember jól csinálta, akkor kerülhetett be szitaőrnek. Utána voltam hengerőr is, műszakvezető is, tehát ezeket szépen csinálta az ember, akkor így lépegetett előre.
A hierarchiát betartva, igen, az egyes lépcsőfokokat ön, igen, is megtette.
És ennél a malomnál még azt meg kell említeni, hogy ebbe az időbe jött be a golyós csapágyasítás, tehát az országban abban az időben még szerintem egy 400 malom körül volt állami kézben, mert voltak az úgynevezett tanácsi malmok is, és az állami malmokat golyós csapágyasították, a vezérgépeket és a közlőműveket. Tehát ez mind jó tanulóiskola volt, és meg lehetett élni, hogy ezt az új dologba részt vettem. Ugyanakkor ugye meg lehetett tanulni, akkor még bőrszíjhajtások voltak még az üzemekben, ami nem volt egyszerű dolog, mert olyan értelemben, hogy nem voltunk nagyon ellátva anyaggal, külön öreg legény volt a malomba, aki az öreg legény feladata abból állt, hogy használt szíjakat, mondjuk fél métereseket összeragasztott, 10 méterre, amire egy hajtás kellett, ezt szépen meggyalulni, csikóra ülni, összegyalulgatni, összeragasztani. Ebbe is bele lehetett kóstolni a szakmának minden részében.
Áld meg határunkot, édes Istenem, áld meg, mert ha megáldod, lesz mit együnk. Add a bőségedet a földre, édes Isten. Öntözd meg a határunkat, a búzafődeket, ó jó Istenem.
És hogy lépésről lépésre hogyan haladt ranglétrán, ezt Michel bizonyítja jobban, mint hogy számos munkahely következett ezután. Igen. Az életében. Tolna megye, majd Kecskemét, aztán Szolnok megyére került, és érdekességként említette meg, hogy karcagi tartózkodása idején még egy kitüntetést is kapott.
Igen, hát az kormány beruházás volt. 4 üzem létesült ott, 1 kukoricamalom, az volt az én feladatom. Ezek már abban az időben korszerű üzemek voltak, és a malommal én jól haladtam. A malom már üzemelt, a helyi igazgató nem értett egyet a központi vezérigazgatóval. Fel voltunk 3-an terjesztve munkaérdemrend bronzfokozatra, mondjuk kedden délután ez elment, és szerdán reggel vagy délbe kellett volna lenni a nehézipari minisztériumban, állófogadás keretében, és akkor kaptuk a telefont, hogy a karcagiak maradjanak otthon. Így sikerült a munkaérdemlen kitüntetése, de nem nagyon keserített el a dolog, mert végül is ott nagyon sok minden az én tevékenységemen zajlott. Más üzemeknek a szerelésébe is beleszóltam, mint műszaki ellenőr.
Vagy például Miskolcon a malomgyár létrehozásában is.
Igen, tehát a karcagi történet az úgy fejeződött be végül is, hogy nagyon jó munkahelyem volt, és a 3. gyermekem az ilyen légúti aszmás, tehát környezetet kellett változtatni. Ezt ki is próbáltuk, hogy az anyósnál ért 8 hónapig, ott nem volt beteg jásságba. Így Egerbe kötöttünk ki lakni, tehát itt ugye nem volt malomba hely, akkor kerültem a malomgépgyárhoz, és az első üzem volt Miskolcra, amit kaptam, mint beüzemelő második ember, mert volt ugye a rangidős kollega, de hát nagy üzem volt, ugye a miskolci malom volt az országban az első PLC-s üzem, ami még magyar tervezésű alkatrészekből állt. Fiatal villamosmérnökök, ők maguk forrazgatták az élgépnek, a malomgépgyárnak a protokísérleti műveibe. Hát egy ilyen PLC-s malom az közel 300-400 villanymotor, meg rengeteg automatika elemből áll össze. Ez volt az országban az első. Ennek egyetlen érdeme volt, hogy be kellett vezetni, meg kiderült, hogy hát sok minden gépészetileg is változtatni kell, szállító csigákon, felvonókon. Tehát, hogy az automatika elemek jól működjenek, ahhoz a gépeken is kell minimális alakításokat végezni a gyártásba.
Ha már megemlítjük az új és a régebbi malmokat, akkor szakemberként hogyan fogalmazná meg, mi a különbség a mostani modern Igen. malmok és a régi malmok között?
Sok. Egyszer mentünk Baranyába, még a jársági tulajdonosommal, hogy valamilyen régi magyar gépet megvásárolni, és mikor beléptünk abba a malomüzembe, még a félig laikus tulajdonos is azt mondta, hogy ennek a malomnak lelke van. Tehát a régi malmokban meglátszott az a munkaszeretet, ahogy azt létrehozták, meg megtervezték. Az új üzemek már gyárak. Majdnem azt lehet mondani, mintha Holdon lennénk, vagy egy gyűrhajón. Hát a testvérbátyám majd vittem be Berettyóújfalun az új, átépített új malomba, és azt mondta, hogy hát ez egy holdjáró. Tehát egy lehetne röviden megfogalmazni. Ebbe bejátszik azt hiszem a tulajdonosok érdeke is, hogy egy ember ül már a vezérlőpultba, a gépeket ha körbejárja, körbejárja, ha nem járja, nem járja. Tehát jellemző, hogy Szlovákiában van egy ilyen új malom, 4-5 év múlva kezdett mondjuk a 4. töret nem őrölni rendesen, akkor mondták, hát most már ezt akkor szét kell szedni, rovást kolni. Tehát ugye ilyen a régi üzemekben nem volt, meg régi szakemberek az éves karbantartást megtartsák ma is, legfeljebb ma már a piac miatt nem úgy, hogy leállnak 18 napra és mindent rendesen kitakarítanak, hanem 4-5 nappal tudnak leállni, vagy előre gyártanak a piacnak, tehát nem akarja egy üzem se elveszíteni a piacát, de a karbantartásokat elvégzik. Az új üzemeknél ez még 4-5-6 évre el lehet hanyagolni, hogy kevesebbet áll, vagy ha nagyon muszáj valami miatt.
Életének volt egy olyan időszaka is, amikor több külföldi országban foglalkozott a mesterségével, szakmájával, csak a felsorolás szintjén megemlíthetem Irak, Algír, Nigéria, India vagy Kína.
Igen.
Ezekben az országokban mind megfordult, és hát gondolom vannak emlékezetes események és történetek is. Egyet-kettőt ezek közül emeljen ki, legyen olyan kedves.
A Nigéria is elég érdekes volt olyan értelemben, hogy szakmailag mondjuk úgy volt érdekes, úgy nyerte el a magyar malomgépgyár a kivitelezést, beruházást, hogy egy technológiai soron kellett kukoricát, buzát, kölest és cirkot örölni vagy hántolni. Most ezt Európában a nagy hírű nyugati cégek se vállalták, mi vállaltuk. És ketten voltunk beörlő főmolnárok, a említett pénzes tanárulón kívül ő volt a főtervező, elég sok mindent hozzáadtunk ahhoz, hogy technológiába sikerüljön, és működjön, hogy buza is menjen rajta meg. Cirok is, szerelés főidőszakában egy 150-200 benszülöttel, tehát fekete emberrel dolgoztunk, akit mi röviden boxosoknak hívtunk, és csodálatos nyelvérzékük volt. Egy év alatt tökéletesen megtanultak magyarul, úgyhogy amit mi mondtunk, azt ők tudtak. Szerettem dolgozni Indiában, az indiaiak szorgalmasak voltak, és primitív eszközökkel is bírtak dolgozni. Nem voltak szerszámgépeik. Egyszer nagyon sok áramszünet volt, míg az üzemet szereltük, addig háztartási áramszolgáltatás volt. 4-5 óránként volt 3-4 áramszünet, már mérges voltam, és 4 furatot kellett volna ugye padló emeleten fúrni, de a Carpenternek asztalosnak, hogy hát nincs nektek amerikán eretek. Hó, hát van neki. És hozza, nézem, egy ilyen vonó madzaggal, és akkor egy csavarhúzó elfordítható. Tehát, mint az ősember madzaggal, vonóval húzta, és megkérdezte, hogy hanyas luk kell, akkorára kalapálta a csavarhúzó végét, gyönyörűen kifúrta a 8 vagy a 6 centis padlódeszkát. Vagy például meg kellett hajlítani egy 70-es szögvasat teljesen kör alakra, kis túlzással egy 2-3 kiló parázson, reggel odaült egy kisöreg meg egy fiú mellé, az mondott valamit, morgott, a kisfiú mozgatta a szögvasat, kalapácsuk se volt talán a kezükbe, délre kerek volt a vas. Szóval csodálkoztam, hogy hogy csinálgatják. Tehát ezeket az ősi módszereket tanult, és szorgalmasak voltak.
A rendszerváltás már kint külföldön érte önt, és amikor hazaért, igen, akkor kényszervállalkozóvá vált, de szakmáját és hivatását még így sem hagyta el, fontosnak tartotta azt, igen, hogy továbbiakban, igen, is malmok építésében vegyen részt.
Igen, érdekes volt, hogy a rendszerváltás ott ért, az Ceausescut, hogy meggyilkolták indián újságból olvassuk, és a hazatérés után igen, ez a kényszervállalkozás történt, és így kiváltva az egyéni vállalkozást, egyszer csak lett egy malomszerelésem, ez volt az első Dunántúlom. Utána mindig volt, aki megkeresett. Így volt, hogy Hevesen építettem volna egy malmot, na ez is jellemző a rendszerváltásnak a helytelen dolgára, hogy Dánskold malmot akartak építeni, de ez azt jelentette, hogy 3 malom kell, mivel az életben nem lehet a Péksigmán üzemelt, ebből nem lehet olyan lisztet gyártani ezzel a 3 malomkővel, meg avval a primitív egy vájus kefeszitával, hogy abból kenyér süllye. Először a tulajdonost is meg kellett győzni, fél országot, meg fél világot bejártuk, hogy ahol ilyen malom van. Akkor terveztünk egy magyar malmot, beadtuk a banknak, azt nem lehet. Hitel itten magyar gépre nincs. Na, akkor jó van. Dunántúlon épültek ugyanebbe az időben olyan malmok, hogy a Németországból az Ocskavas telepről behoztak malmigépeket, arra volt hitel, de erre nem volt hitel. Na így folytattam, még bekerültem a Jászságba, ahol az 2 új malmot terveztem, Jászberénybe is tevékenykedtem, ahol egy takarmánykeverő üzemnek a új üzemnek a tervezését, szerelés vezetését kellett elvégezni, tulajdonossal együtt, na a tulajdonos a takarmánytápot, ő gyártott már régen, tehát ő neki a szaktudása is benne volt. De közben ő döntött, hogy malmot is épít, megvásárolta a Jászjákóhalmi régi malomüzemet, azért, mert annak olyan neve volt, hogy köszönhetően az előző Mészáros bácsinak, a főmolnárnak, aki szívén viselte a malom sorsát, és Nyíregyházától Zalaegerszegig az átmenő forgalom mindenki megállt Jászjákóalmán lisztet venni. Na, ezt az üzemet már teljesen én terveztem, levegőstől épületet, kivitelezését, volt is vele sok dolgom, az biztos, akkor ez befejeződött 99 Mária napra, és hogy a feleségem aki Mária volt, akkor kértem a tulajdonost, hogy ennek a malomnak ott legyen a neve, és a mai napig az Mária Nalomlom. Mondjuk ehhez közbejátszott, hogy mondtam, hogy a Jászságban nagy hagyománya van a Mária kultusznak, amellett a tulajdonos felesége is Mária.
És milyen érzést tölti el az embert akkor, amikor most is jó néhány évvel később visszatér és látja az ön által létrehozott komplexumot?
Igen, tehát ennek megvan az a nyugalmas előnye, hogy ránézek, hogy ottan bizony sok dolgom volt. Tehát igazi magyar malom lett, és édesanyámtól az, amikor egy versre rá felhívott, szerintem az egy magyar nemzetbe lehetett, mert azóta se találom Erdélyi József összes verses kötetébe ezt tett meg, hogy vízimalmok a kis tapolcán 100-200 éves öregek, mohos lapátos kerekek. Molnár szerettem volna lenni, dalos, csókos, malomról malomra vándorló vidám Molnár legény. Na hát ez ilyenkor megtörtént, hogy vándoroltam malomról malomra, amiket én talán meg is építettem, vagy csináltam. És ugyanebben a versben van, hogy a vége valahogy úgy van, hogy a boldogabb korba atomszampók járjanak, ne bűnt, baj, tragédiát, tehát ugye a csodamalom. Hát a csodamalmok épülnek, de inkább azon fárad azok most is, hogy dolgozok, hogy egy meglévő régi magyar malom, ami magyar tulajdonban van, korszerítést szeretnék rajta részt venni, tehát a műszakilag, és ezzel megmentenénk még egy magyar malmot az országban, mert azért már a 30-40% van igazán magyar kézben az új üzemeknek.
Kiegészítésként annyit mondjunk el, hogy most már nyugdíjas éveit tölti, de egyáltalán nem tétlenül, hiszen ahogy ön is említette, dolgozik még mind a mai napig, és szeretné akkor ezt a magyar malmot megmenteni az utókor számára.
Hát is így van a tulajdonosainak.
Mi a szépség ennek a szakmának és ennek a hivatásnak? Így jó néhány évtizedet eltöltve a szakmába, megfogalmazta már önmagának, hogy miért is jó Molnárnak, fő Molnárnak lenni?
Egy budaszem az egy élő lélek, és abból lesz ugye egy végtermék. Valamikor egy igen jó főmérnököt úgy mutatott be a vezérigazgató, mikor átkerült a malomiparból a sütőiparhoz, hogy ez az ember, ha meglátja buzaszemet, látja, hogy milyen kenyér lesz belőle. Hát körülbelül nagyon röviden ez a szépsége, de addig az út hosszú. Vagy eszembe jut Béta Telek bácsi karcagó, aki süket volt, tehát nagyot hallott, és kiabálni kellett vele. Állunk a malomudvaron, és mondja, hogy a harmadik töret zörök. Azt hallotta. Tehát ez valahol benne van az emberbe a gyakorlat utána a fülibe, a lelkibe vagy a szívibe, hogy zörög a malom. Én és apám is mindig azt mondta, hogy ez muzsikál. Az egyik a muzsikál, a másik meg zörög. Ami zörög, az nem jó. Ha muzsikált egybe, tehát mintha egy zenekart fogna össze a malomba, körülbelül ennyi.
Az elmúlt percekben Szívós Győző beörlő főmolnárral beszélgettem különleges szakmája szeretetéről. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, melyben a kenyérről, a jó kenyérről volt szó. Korábbi riportjaimból válogattunk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikai munkatárs Kassinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és áldott, szép nemzeti ünnepet is kívánok önöknek. A viszont hallásra!